Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek. Búzsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad. Ezt mondja megváltó urad. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és keressük ki a 165. számú dicséretet. A 165. számú dicséretnek az első három versét énekeljük. Az ismerős énekben imádjuk az Urat, a második versben az angyal seregekkel együtt, majd pedig az ő csodálatos felségét magasztaljuk, énekeljük ennek az örömével, és így készüljünk az igehirdetés hallgatására is. Folytassuk csendes imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, a hozzád legközelebb álló angyal fejedelmek is úgy lehetnek a te jelenlétedben, hogy arcukat el kell takarni szárnyaikkal, mert ezzel is azt kell hirdetniük, hogy mennyire szent és dicsőséges Úr vagy te. És mégis azt énekelhettük, hogy az angyalokkal együtt valhatjuk mi is, e földön élve, isteni szentséged nagyságát. És köszönjük ezt a titkot, Urunk, hogy amit az Úr Jézus a földi élete során átélt, aki őt látta, látta az atyát, mi pedig Jézus követőiként úgy élhetünk, hogy akik látnak bennünket, hallanak minket, hallhatják, milyen az Úr Jézus személye, milyen a krisztusi élet. Köszönjük, hogy ebben a kiváltságban részesítesz bennünket. De éppen ezt tudva, látva, szégyeljük, amikor nem úgy élünk, ahogy kellene. Urunk, a te igédet olvassa napról napra. Fontos mindig számunkra, hogy tisztogasson, gyógyítgasson bennünket, a bűntől szabadítson, és szabaduljunk fel arra a szent életre, amely a krisztusi élet szentsége. Köszönjük, hogy a mögöttünk levő héten minden este hallhattuk a te szavadat, és együtt imádkozhattunk. Nagyon nagy ajándék nekünk, hogy a hétközi Isten tiszteleten mi rendszeresen találkozhatunk veled, meg egymással is. Beteg testvéreinket kegyelmentbe ajánljuk, a kórházban levőket különösen is, és köszönjük neked, Urunk, hogyha ők is ide gondolnak, átérezhetik a te jelenlétednek és a gyülekezet szeretett közösségének minden örömét. Kérünk arra, Urunk, téged, hadd csodáljunk, hadd lássunk Jézusban ma is, és szólj hozzánk nagyon személyesen, mint te néped tagjaihoz is, és mint közösséghez is kérünk Jézusért. Amen. A Mózes 5. könyve 30. részéből olvasom az Úr írott igéjét, az első 10 verset, a kalauz szerint tegnapra kijelölt igeszakasz része ez. Így szól tehát az Úr írott igéje Mózes 5. könyve 30. részének első versétől. És ha majd elkövetkeznek rád mind ezek, az áldás és az átok, amelyet elődbe adtam neked, és szívedre veszed azt a ma nemzetek között, akik közé odataszított téged az Úr, a te Istened, és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára mind aszerint, amint én parancsolom neked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből, akkor visszahozza az Úr, a te Istened, a te foglyaidat, és könyörül rajtad, és visszahozván összegyűjt majd téged minden nép közül, akik közé odaszólt téged az Úr, a te Istened. Ha az ég szélére volnál is taszítva, onnét is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnét is felvesz téged. És elhoz téged az Úr, a te Istened a földre, amelyet bírtak a te atyáid, és bírni fogod azt. És jól tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat. És körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj. Mindez átkokat pedig rábocsátja az Úr, a te Istened, a te ellenségeidre és gyűlölőidre, akik üldöztek téged. Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, amelyeket én a mai napon parancsolok neked. És bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened, kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a te barbodnak gyümölcsében, és a te földednek gyümölcsében, a te jódra. Mert hozzád fordul az Úr, és öröme lesz benned a te jódra, amiképpen öröme volt a te atyáidban. Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, amelyek megvannak írva e törvénykönyvben, és a teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez. A reformáció utáni századokban az angolszász földeken prédikáló egyik legnagyhatásúbb prédikátornak volt a megtéréshez kapcsolódóan egy nagyon elgondolkodtató kijelentése. Fontos, hogy az ő szolgálatai során sokan hitre jutottak az angolul beszélő elveszett bűnösök közül. Így mondta, a valódi megtérés soha nincs túl későn, de a késői megtérés ritkán valódi. Matthew Henry. És halljuk, hogy Mózes, amikor készül már hazamenni az Úrhoz, már nem sok idő van hátra, Izrael fiaival, a fiak és az unokák nemzedékének a megtérésről is beszél. Nagyon sokszor hallhattuk ezt a kifejezést. Térd meg teljes szívedből, teljes lelkedből. Valódi megtérés. Itt viszont az Úr népéről van szó, tehát nem csupán arra kell gondolnunk, amikor az elveszett bűnös megismeri az Urat, kegyelmes Istennek, Jézus példázatából kiindulva, a tékozló fiú hazatér az atyához, hanem arról is, amit naponkénti megtérésnek mondunk, amire esetleg nektek is lehet, hogy naponta szükségetek van. Nekem hiába készültem igehirdetésre a mai nap során, ami nagyon szent légkört jelenthet a szolgálati lakásba, volt mit megbánni az Úr előtt. Pedig elvileg arra gondolhattam volna, hogy még az igehirdetés témája miatt is, hát ha ezen a csütörtökön nem kell a naponkénti megtérést nekem is gyakorolnom. De kellett. Ez lehet ilyen könnyedén is elmondani, de lehetne még szomorúbban, amikor én is azzal szembesülök, és talán te is, amikor fájóan mondod, hogy már megint valamiben elbuktam, amiben pedig már mióta szerettem volna megállni. És halljuk, az Úr megtérésről beszél. A fiak nemzedékének Mózesen keresztül, de az is kiderül, hogy nem is nekik csupán, hanem az ő utódaikról szól itt most, akik majd a jövőben fogságba kerülnek a bűneik miatt, de majd mi fog velük történni, és akkor ők is hogy élhetik ezt át. Valódi megtérés soha nincs túl későn. Az Úr népének, az Úr mindenkori népének az Új és az Új Szövetségben ezt komolyan lehet venni. A fiak nemzedékének a megelőző részekben áldásról beszélt, átokról, az Úr megújult, megújított szövetségéről a 29-ben, és itt a 30. részben elmondja, hogy majd a fiak nemzedékének az utódai hogyan tapasztalhatják meg Istennek a bűnbocsátó szeretetét, szabadító munkáját akkor, amikor valódi módon megtérnek. Nem csak látszat megtérés lesz az Úr népének, hanem valódi. A fiak nemzedéke valóban átélte maga is az áldásokat, és az átkot is, hiszen az apáik nem mehettek be Kánaán földjére. Ezért kellett nekik évtizedeken át vándorolni. Viszont voltak, akik hitre juthattak a pusztai vándorlás során is. Nagyon sokan az apák nemzedékéből őszintén megbánhatták azt, amit tettek. És így kellett aztán őket eltemetni, helyreállt az életük. Tehát azok, akik hallják Mózesnek a szavait, hallották ott, ezt átélhették. Itt a felolvasott szakaszban ezért nem véletlen, hogy noha jövőről beszél sok tekintetben, de mégis benne van, hogy az a parancs, amit hallasz, az a mában hangzik. Itt a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolódik. És ami a legfontosabb, és az egész üzenetnek ez a kulcs kérdés és a kulcs pontja, hogy az egész megtérése az Úr népének, a naponkénti megtérésre gondolva is, csak azért lehet, mert az Úr olyan valaki, és most a szót tudatosan fogom így használni, aki maga is megtér. Ha megtér az Úr népe, akkor az Úr is megtér. Ugyanazt a szót használja az Úr cselekedetére, amit megtérésnek fordít az ő népe cselekvésében, de az Úr is végzi a héber nyelven a megtérés jelentése, emlékeztek bizonyára, visszafordulni, megfordulni, visszatérni. A görög az újszövetségi nyelven a gondolkodásmód megváltozására utal, különösen is. És itt hallhattuk a visszafordulni, odafordulni, hozzáfordulni kifejezést, vagy a visszahozni kifejezést az Úrra vonatkozóan. A harmadikban így hangzott, akkor visszahozza az Úr a te Istened, a te foglyaidat, és könyörülj rajtad, és visszahozván összegyűjt téged. Ez a visszahozni. A 9. versben pedig így hallottuk a Károli fordításban, mert hozzád fordul az Úr, és öröme lesz benned a te jódra, amiképpen öröme volt a te atyáidban. Ez a szakasz is ezért, akármennyire is úgy tűnik, mintha első renden az ő népe megtéréséről szólna, és ez a kifejezés szerepel többször a felolvasott 10 versben, de az egész szakasz akkor is az Úrra mutat. Az átok, az áldás, a szövetség megújítása kijelentése, a megelőző részekben is mind-mind azért voltak, hogy lássuk, hogy kicsoda az az Úr, akihez az ő népe megtérhet. Milyen is ez az Úr? Visszahozza népét, és népéhez fordul, és öröme lesz ismét bennük. Ha megtér az Úr népe, először ezt nézzük meg, aztán pedig lássuk meg, hogy miért is következik ez be, azért, mert az Úr olyan, amilyen. A megértés nagyban függ a megelőző rész utolsó versétől. Én úgy sejtem, hogy ezt a verset is, ahogy elkezdem most olvasni, mondani, fogjátok ismerni. A titkok az Úréi, ami Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk és a mi fiainké, mindörökké, hogy a törvénynek minden ígéjét beteljesítsük. Az Úr kijelentésének vannak titkai, amiket nem mondott el. Azaz, lehet, hogy kérdés nekünk, megkérdezzük még a lelki vezetőnktől is, hogy ez hogy is történt, és azt kell mondani, erről nem ír a Szentírás, mert ezt az Úr megtartotta a titoknak magának. De ez a titok arra is utal, hogy az Úrnak vannak titkos tettei, amiket nem mindig értünk, hogy valamit miért tesz, vagy miért nem tesz. Eme titkos tettei az Úrnak, Izrael jövőjének rejtett eseményei az áldást és az árkot illetően mutatják. Nem csak a jövőben, hanem a múltra nézve is, meg akár a jelenben. Egyáltalán, gondoljatok bele, maga Mózes se tudta azt azért egyből elfogadni, hogy ő nem mehet be az ígéret földjére. Miért nem mehetek be, Uram? Hát amit tettem, az nem is volt olyan nagy dolog. De az Úr nem engedi. És lehet, hogy te is már mondtad ezt, hogy tényleg, Mózes, miért nem mehetett be az ígéret földjére? De egy biztos, az Úr tudja, hogy mit miért tesz. És ha valamit nem is értünk az Úr tetteiben, a mi személyes életünkre nézve is, és mondok egy egyszerű példát, a helyeden vagy a családban, és még mindig nem tér meg valaki, akiért már mindenki imádkozik, és már eljött ígért is hallgatni, de valamiért még mindig kemény a szíve, és Uram, hát nem megtehetnéd, hogy miért nem változtatsz? Miért nem vezeted megtérésre? Mert mi tudjuk a Bibliából, hogy minden az Úré, és minden tőle függ. De vannak titkok, ilyenkor az Úrra kell bízni. Amit viszont kijelentett, azok a mieink és a mi fiainké. Azt viszont cselekedhetjük, mert az Úr nyilvánvalóvá tette, hogy a törvénynek minden ígéret betöltsük, beteljesítsük. És hallottátok a 30. rész első 10 versében is, erre utalt. Teljes szívvel térni az Úrhoz, minden szavát teljes szívvel megtartani. De nem csak nekünk, hanem a gyermekeinknek is. A jövő nemzedék az átok miatt került az ítélet helyére. Mi ezek után vagyunk, tehát mi tudjuk, hogy amiről itt beszél az Úr Mózesen keresztül, ez tényleg bekövetkezett. Az asszír fogságra is gondoltunk, a babiloni fogságra, és lehetne sorolni. De már itt, még a bemenetel előtt, itt és most az Úr előre kijelenti, sőt parancsolja, mit is, hogy ha majd ott keresztek, és rádöbbentek arra, hogy miben vagytok, térjetek meg. És ez önmagában titok, hogy itt arról van szó, hogy térjetek meg. De közben tudjuk a Szentírásból, hogy az üdvözítés, a megtérés ajándék, a hit maga is ajándék, egyedül kegyelemből hitáltal van az üdvösség. Ezért mi semmit nem tehetünk. Isten kiválasztó szeretetének a titka ez. Ugyanakkor mégis áll az, hogy az elveszett bűnös, de a kegyelmet nyert elveszett bűnös is már felelős azért, hogy higgyen. Minden idők hívő nemzedéke számára ez egy titok volt. Minden az Úron múlik, hiszen ő szuverén Isten, kiválasztó szeretete egyértelműen tanítja ezt nekünk a Bibliában, és mégis felelős. Nem az Úr fog hinni, hanem az elveszett bűnös, vagy a kegyelmetnyel bűnös népe is. Ez is egy titok. De halljuk, hogy az Úr parancsolja, buzdít, de a buzdítással is magára akar mutatni. Az Úr követője akár naponta meg kell, hogy térjen. Én kicsi gyerekkoromtól fogva ezt átéltem, tapasztaltam a szüleim életében, de különösen akkor, amikor már én is mehettem a tápiószülősi keddi imaórára, amikor az Úr igéről beszélgettünk, én is elmondhattam, hogy a napi igében mit olvastam, és amikor a szüleim elkezdték mondani, hogy az igét olvasva, miben ítélte őket meg az Úr, miben kellett bűnbátot tartani, hol kell helyreállni a családi élet miatt számukra, és ezt én is hallhattam, mint lelki testvér is, de mint gyermek is. Mikor hazamentünk, akkor én tapasztalhattam annak a valóságát, hogy igen, ez a bűnbánat, ez a megtérés, ez őszinte volt, valódi. Hiszen az életükben megmutatkozott, hogy amit kértek az Úrtól, amit megvallottak, ezt elhagyták, és kérték, hogy az Úr állítsa helyre őket, és helyreállította. Az én hitrejutásomban is, és a naponkénti megtérésemben ez az ő példájuk is bátorított annak idején, meg most is. A személy, az egyén és a közösség is egyaránt helyreállhat. Nagyon fontos, hogy itt egyes szám harmadik személyben, meg második személyben halljuk a kijelentést. Ez vonatkozik az Úr népe közösségére is, de az egyénekre is. De amit ki szeretnék emelni nagyon nektek, nem csak a fiak nemzedéke, hanem az ő fiaik is. És itt is hallottuk, mi is, és a mi gyermekeink. De én tovább vinném, a házastársad, akár hitben jár, akár még nem, az idős szülőd is, a munkatárs vagy a barát. A személyes életünkben pedig lehet, hogy valamit szégyellünk. És még mindig, ahogy mondtam is, még mindig azzal kell szembesülni, hogy már megint. És ez nagyon fáj. De ez a kijelentés, amit itt az Úr elmond, a hangsúlyt nem arra teszi, amiből szabadítani akar, és szabaduljunk meg, és térjünk meg, hanem amire. Sőt, tovább kell menni, nem is csak amire, hanem akihez. Kihez? Ki az az Úr? Akihez térjen meg a fiak nemzedék és az ő utódaik is. Aki ilyennek jelentette ki magát, mint a 30. rész is bemutatja. Már a törvényben is, ahogy hallottuk, még inkább, amikor betesedett az Úr Jézusban ez az egész. Ez a szakasz is mutat az Úr Jézusra előre. Mostani bibliai kijelentésünkben is ott van az Úr Jézus személye. Ezért, amikor az Úr megtérése igei gondolatát így a folytatásban vesszük, igazából két versben van ez benne, tehát két gondolatban, akkor lássuk majd az Úr Jézus mindenképpen, meg lássuk meg, hogy Isten mennyire szeret bennünket is, hogy még a szó használata is azt akarja kiemelni az Ószövetségi kijelentésben, hogy népem, ha megtérsz hozzám, akkor én ilyennek fogok mutatkozni számotokra, teljes mértékben. Használhatott volna az Úr másfajta kijelentést is a Bibliában itt. Lehetett volna mást is használni, de tetszett az Úrnak, hogy ezt a kifejezést használja. Az első 10 verset, ahogy hallottátok, tulajdonképpen keretezi az Úr népének a megtérése, az erre való parancs, bátorítás, buzdítás gondolata. És közben is kiemeli ezt az Úr, de ezek között pedig ott van, hogy mi, mert ki is az az Úr, akihez megtérhettek. Visszahozza az Úr a te Istened a te foglyaidat. Lehetne úgy is fordítani, hogy visszahozza az Úr a te Istened a te fogságodat, vagy a te szerencsédet, és könyörülj rajtad, és visszahozván, megtérvén, összegyűjt majd téged minden nép közül, akik közé odaszólt téged az Úr a te Istened. Tehát itt a fizikai fogságból való hazahozatalról szól a kijelentés. Ahová az átok miatt kerültek. Csak ez a fontos, hogy itt a mában parancsolja Mózes azoknak a fiaknak, akik még be sem mentek az ígéret földjére, tehát majd most fogtok bemenni. De az Úr kijelenti ennyire előre, hogy de majd ott vétkezni fognak az utódaitok, az is lehet, hogy ti is. És csak megjegyzem, hogy sajnos a fiak nemzedéke Józsué halála után csak ugyan elfordult. Emlékeztek a Bírák könyvére, ott rendszeres, hogy mindig elhagyják az Urat. Nagyon hamar. Itt még be se mentek, de majd, ha bementek, az utódaitok elfordulnak tőlem nagyon durván, de majd a jövőben, a fogságba vitelben észhez térnek, szívükre térnek, és kihozom őket. Amiről itt az Úr beszél a mában, a jövővel kapcsolatban, a jövőben a múlt is ott van már, hogy majd, amikor én visszahoztam őket abból a fogságból, akkor mit fognak tapasztalni? Ha megtérnek, és itt van a hangsúly, hogy a fogságban, amikor megtérnek, haza fogom őket hozni. Dánielre gondoljunk, és Nehémiásra. Sokakra, másokra is lehetne, de ők ketten nagyon beszédes módon élték át ezt a valóságot. Dániel, emlékeztek, gyerekként, fiatal gyerekként került a babiloni fogságba. És ő hű maradt az Úrhoz, és amikor már idős férfiként olvassa Jeremiás próféta könyvét, a 9. részben, könyve 9. részében, majd nézzétek meg, egy gyönyörű bűnbánó imádságot mond. És Dániel vállalja a népe, az atyái minden bűnét. És úgy hivatkozik az Úr irgalmára. Nehémiás pedig még mélyebb üzenetet hordoz, mert Nehémiás meg már a fogságból való szabadulás után élt. Tehát már haza is mentek a fogságból, babiloni fogságból. De aztán az 5. század közepére mégiscsak otthon, Jeruzsálemben nincs minden rendben. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. És Nehémiás is, mikor hallja a híreket, akkor ő is mielőtt azt kérni az Úrtól, hogy hagyd menjek haza, mert tudom, érzem, hogy nekem kell menni és helyreállítani a várfalat, ott Jeruzsálem körül. Előtte Nehémiás is vállalja a népe bűnét, és azért könyörög, hogy az Úr irgalmazzon, mert ő irgalmas Isten. Még a bűnvalló imádsága ennek a két lelki vezetőnek, mindketten politikusok voltak, bárcsak ilyen politikusaink lennének, akik a népű bűnét is vállalnák őszintén, mikor imádkoznak az Úrhoz bűnbánattal, és az Úr irgalmát látják, és azt akarják képviselni. Az imádságuk mutatja, hogy hiszik azt, amiről itt szó van, már a Mózes törvényében. Akármilyen messziről hazahoz az Úr titeket, téged. Újra mondom, egyént is, és közösséget is. Ha valamelyikőtöknek tékozló lánya van, de az is lehet, hogy tékozló fiad, vagy unokád, vagy dédunokád, aki már nagyon-nagyon mélyen van, és lehet, hogy sírsz miatta már nagyon régóta, és azt tapasztalod, hogy ahelyett, hogy helyreállna, pedig sírva kérted, hogy álljon helyre, egyre mélyebbre süllyed. Akármilyen nagy mélységben is van valaki, ez az ige azt hirdeti, az Úr visszahozza. Ha megtér, helyreállítja az Úr. Teljes mértékben helyre tud állni. Mennyi drága példa van a Bibliában erre. Akármilyen messziről is. A szó fizikai értelmében is helyreállít az Úr, de a szó lelki értelmében is. 6. vers, és körülmetéli az Úr a te Istened a te szívedet és a te magodnak szívét. Megint hadd húzzam alá, nem csak a te szívedet, hanem a te utódod szívét. Ezt az Úr végzi. A 10. rész 16. versében még úgy hangzik, ott is a megtérésre hívás, a helyreállásra hívás, hogy ne csak a testetekkel legyen a körülmetélés jele, hanem a ti szíveteket is metéljétek körül, ti. Ott a felelősséget az elveszett bűnösre és az Úr népére teszi a bűnében. De itt az Úr annyira magát akarja kiemelni, hogy itt önmagára utal. Körülmetéli az Úr a te szívedet. Ezékiel könyvében, Jeremiás könyvében is, több helyen is, ugyanúgy ez a kijelentés előjön. Esdrás és Nehémiás nem vetnül olvasták föl a bibliai tekercset annak idén az 5. században. És olyan kedves ott a történetben, hogy a nép bűnbánata annyira őszinte volt a megtérése, helyreállása, hogy azt kellett nekik mondani, hogy hogy most ne sírjatok a bűneitek miatt, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. Azért leplezte le az Úr a bűnötöket, hogy felszabadítson, és hogy örvendeztessetek az Úr előtt. Ennek van most az ideje. Menjetek haza, és mindenki hozzon ajándékokat, mindenki jöjjön, hogy együtt örüljünk annak, hogy állított helyre az Úr bennünket. Péternek a szívét hogy metélte körül az Úr Jézus, és mikor? A feltámadása után, mikor megkérdezi tőle háromszor is, hogy szeretsz engem. Utána még Péternek voltak bukásai, de az a fajta helyreállás az Úrral való kapcsolatában, majd pedig a szolgálatba való helyreállásában teljes mértékben végbe ment. Naponkénti megtérésnél is ilyennek kell látnunk mindig az Urat. Az ígében most, újra hadd mondjam, nem a miből akar az Úr megszabadítani van a hangsúly, hanem arra, hogy mire. Tegnap babamama körön erről az ígéről beszélgettünk. A babamama körre olyanok járnak, de most ugye online kapcsolatban, akiknek kisbabáik vannak. És ennek az igének az üzenete számukra ugye a szívemben különösen is aktuális volt, hiszen nevelik a kisbabákat, van, ahol már több is van. Pici gyermekek. Ő náluk még nem igen lehet felfedezni csúnya bűnöket. De a legkisebbek életében is látszik, hogy nekik is szükség van megtérésre. De most még picikék. De milyen nagy ajándék lehet erre gondolni, hogy a gyermeknevelés során, egy ilyen pici gyermek nevelése során, az édesanyában, meg az édesapában, mit végezhet az Úr el a naponkénti megtérésben arra nézve, hogy azt a picin gyermeket úgy neveljék, hogy a kisgyermek láthassa a Krisztusi életet. A bűnből megszabadult életet. Mert az édesanyák, édesapák is naponta a megtérésre szorulnak. A legszuperebb hívők is ilyenek. És az egyik édesanya türelmet mondta, és mondtam, hogy nekem is ez a nagy kérdés. A családban a türelem kérdése. A kisgyermek iránt, vagy a férjem, vagy a feleségem iránt a türelem. Emlékeztek, szoktam így mondani, hosszú tűrés, vagy béketűrés, vagy mind a kettő. És nekem az óemberem türelmetlen, de nagyon. Igen, ám, de az Úr Jézus, ő türelmes volt. És a lélek gyümölcse is az egyik gyümölcs a türelem. Naponkénti megtérésnél tapasztalni, hogy az Úr visszahoz, a szívünket is körülmetéli. A fiak szívét is az Úr metéli körül. Lehet, hogy még nem látom a kamasz gyermekemen a megtérésnek semmi jelét, ezt már mondtam is. De amikor az Úr elkezd benne munkálkodni, akkor helyre fog állni. És mi ezzel a reménységgel kell, hogy tekintsünk rájuk mindig. De az időszülőnél is, ez nagyon fontos. Az elhordozó szeretet, és a féltő szeretet, hogy jaj, nehogy úgy halljon meg, hogy nem tér meg, milyen keserű tud lenni a hívő ember, amikor nem láthatja megtérni azt a szeretét, akiért mások is imádkoztak vele együtt, de akkor is az Úrra kell bíznunk, mert akkor ez titok. Ha viszont megtér, hitre jut, akkor pedig az Urat magasztaljuk, hogy Uram, te mekkora csodát tettél, mert ezt meg is ígérted. Egy viszont nagyon fontos ennek az igének a fényében az jutott eszembe, hogy mi nehogy az ilyeneknek a megtérését elvárjuk az Úrtól, hanem inkább szeressük őket az Úr szeretetével, és várjuk az Úr munkáját, a megújító, helyreállító munkáját az életükben. Aki elvárja az Úrtól a hitben még nem járó szerettei megtérését, az nagyot fog csalódni. Nekünk az Úrra kell várni, ilyenkor is. Mert ez az Úr, és itt a 9. versnek a szóhasználata, azt mondja, mert hozzád fordul az Úr, és öröme lesz benned a te jódra, amiképpen öröme volt a te atyáidban. Gondoljuk el, hogy a fiak, akik hallgatták Mózes szavait, nagyon jól tudták, hogy az Úrnak mennyi baja volt az atyáinkkal. Hát nem is élhetnek már. Azért nem mehettünk mi sem be, meg ők sem be, mert hogy vétkeztek. De mégis azt hangzik el, hogy öröme volt az Úrnak a te atyáidban. Igen, a bűnt az bűnnek nevezte az Úr. De az ő népjeként, népe tagjaiként az atyákat is így tekintette. A fiak utódaira gondolva pedig, azok a fiak, akik hallgatták Mózest, meg unokák, úgy gondolhattak önmagukra, mikor ezt hallják, hogy majd a jövőben, akkor ránk is így gondolhatnak a mi utódaink. Hogy öröme volt az Úrnak bennünk. Ez mind-mind arra segítség, hogy lássák, hogy kicsoda az Úr. Öröme van az Úrnak az ő népében. De a kifejezés így szól, most magyartalanul mondom, hogy fordul az Úr örömre, te benned a jóra. Fordul az Úr örömre, te rád tekintve a jóra. Tehát benne van, hogy az a gyermeke az Úrnak, az a népe az Úrnak, akik megtértek abból, amiben voltak, de ez is már az Úr kegyelme volt, és az Úr örül. Bővölködővé tesz, áldásait halmozza el, és az öröme lesz benned, a jóra is erre utal, tehát benned, de közben benne van a bővölködés, meg az áldás. De az is kiderült a megelőző részekből, hogy az átok azért jött a népre, az atyáikra is. Miért? Mert bővölködővé lettek, felfuvalkodtak az Úr ellen. Amikor pedig bementek a földre, ott gazdagok lesztek, nagyon gazdagok, és sajnos felfuvalkodtok. Nem tőlem várjátok már az áldást és a bőséget. De az Úr, amikor megtér az ő népe örömére, és a népe számára a jót akarja, és ennek örvendezni akar az Úr, akkor még bevállalja ezt is, hogy ismét bővölködővé teszlek titeket, hatalmas áldásokat adok, mert tudom, hogy szerettek engem teljes szívetekből, és megtartjátok a parancsomat. És erre a 10. versben ismét elmondja, tartsátok is meg. Mert már a nép számára ott van az a hangsúly, amit nekünk a Római Levél 8. rész 32. versében, az ismerős igében az Úr így mond, hogy aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Adta az Úr Jézust, és mi ezt tudjuk, ez a mi Istenünk, mennyi mindenünk van, de Jézussal és Jézusban. És Jézusban volt gyönyörűsége a mennyei atyának. És ez a gondolat van itt. Jézusban tökéletesen gyönyörködhetett a mennyei atya, mert Jézusban nem volt semmi bűn. Neki nem kell semmitől megtérni. Ugyanakkor mégis Jézustól elfordult az Isten, amikor a kereszten végbe kellett vinni a váltságot. Jézus nem kellett volna ítélni. Jézusra nem kellett volna, hogy legyen az átok. De most hagyd mondjam így a kifejezés miatt, a magyarázat szempontjából, megtért az Úr átokra, Jézus ellen, a gonoszra, hogy ő rajta legyen minden gonosz és minden hamisság, hogy így az övén ott lehessen az ő isteni kegyelme, gyönyörűsége, öröme a jóra. Látjuk Jézust, és látjuk, ha megtérsz, akkor én is hozzád térek, mondja az Úr. Így lehetünk az Úréi, így térhet vissza az Úrhoz a tékozló fiú vagy a tékozló lány, akármilyen mélységben is van, egyszer mindenkorra, hiszen a tékozló fiú hazament az atyai házhoz azért, mert tudta, hogy milyen az ő atya. Amikor pedig már az Úr élet az elveszett bűnös, ahogy mi is, akkor pedig naponta oda kell térnünk, és oda térhetünk az Úrhoz. És fontos az is, amiből, de az igének a hangsúlya ma mégiscsak azon volt, amire szabadított az Úr, és még inkább akihez hozzátérhetünk. És akit szerethetünk, akiben örvendezhetünk, de aki örvendezni akar az övéjében is. Miénk is az öröm, de még inkább az Úré. Isten igének a hangsúlya erre tette most a kijelentésben a hangsúlyt. Milyennek látod az életedet akkor, amikor megtérésre szorulsz? Látod-e, hogy megtérésre van szükséged? Mert ha nem látod, halld az igét. Az Úr hív haza. Ma is el lehet fogadni a kegyelmet, ma is lehet hinni. Akik pedig az Úré vagytok velem együtt, milyennek látod a naponkénti megtérésed szükségét? Keseregsz miatta, vagy pedig látod annak az ajándékát, aki az Úr, és akkor a bűnbocsánat öröme, a szabad élet, a helyreállított életnek a boldogsága lehet a miénk, és ennek az Úr is nagyon fog örülni. Egyedül Jézusért. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei Atyánk, a gyülekezetben már olyan sokan kérdezték az évtizedek során, hogy mit is jelent a megtérés, amikor már munkálkodni kezdtél bennük, vágyakoztad utánad, a gyülekezet után, és köszönjük, Urunk, amikor esetleg bennünket használtál fel, hogy elmondhattuk nekik, vagy egyszerűen bizonyságot tettünk arról, hogyan mutatkoztál kegyelmes, szabadító Istennek mi irántunk és elveszett bűnösök iránt. Köszönjük neked, Urunk, hogy az üdvösség nem tőlünk függ, hanem egyedül rajtad. És mégis áldunk téged, hogy ma is ezt helyezted a szívünkre, hogy micsoda felelősséget adtál, de igazából ez kiváltságolunk nekünk, hogy hihetünk. Köszönjük neked azt is, Urunk, hogy valóban te úgy mutatod be magadat mindig az írásban, mint aki nagyon komolyan veszed isteni szentséged és igazságod miatt a bűnt, az ítéletet, de imádunk téged, hogy Jézuson végrehajtottad az ítéletet, és köszönjük neked, Urunk, hogy azért lehet nekünk örök életünk, sőt, boldog földi életünk, mert te azt is komolyan veszed, hogy helyreállítani akarod a tiédet, ha kell naponta. Köszönjük neked, Urunk, hogy az ószövetségi néped életében is láthatjuk mi ezt, hogy a Bibliát olvassuk. Köszönjük valóban azokat az imádságokat a Biblia lapjain, amelyek megmutatják, hogy nem csak a magunk bűnét, hanem másokét is eléd vihetjük alázattal. És áldunk téged, Urunk, hogy szabadok lehetünk, mint közösség is. Hadd ismerjenek bennünket itt a gyülekezetben is úgy, és az egész gyülekezetet is, mint lelki egységben élő népet, akik szeretjük egymást, mert szeretünk téged. Adj nekünk, Urunk, türelmet, a várakozásban is bizonyosságot és reménységet, amikor várjuk mások hitre jutását, vagy hűséget az imádkozásban irántuk is. És köszönjük, amikor engedted meglátnunk a hozzátéréseket. Kérünk téged arra, Urunk, hogy egymást is erősítsük, bátorítsuk a közösségekben. Lehet, hogy fizikailag nem annyit találkozhatunk most a Covid miatt, de akkor is, amikor telefonon beszélünk, vagy az interneten keresztül tartjuk a kapcsolatot, hogy tudjuk egymást bátorítani arra, hogy ki is vagy te nekünk. Kérünk téged, Urunk, a mi népünkért is. Látod, hogy magyar népünk mennyire hamis és gonosz, mennyire bálványimádó, a bőségben felfúalkodott, bocsásd meg ezt nekünk, de adj, Urunk, ébredést. Vezetőinknek is kérünk. Bárcsak olyan vezetőink lennének valóban, Urunk, akik annyira komolyan vesznek téged, mint Nehémiás vagy Dániel. Köszönjük azokat, akik már ilyenek, de adj minél több ilyet nekünk. És kérjünk, Urunk, arra, hogy a választásokra készülve is adj nekünk reménységet, türelmes, őszinte imádságokat, és te adj nekünk továbbra is olyan vezetőket, akik a bibliai értékeket képviselik. Köszönjük neked, Urunk, ha meghallgatod így is majd az imádságunkat. És kérünk népünkért határon túl, hálát adunk, Urunk, neked, hogy minden hamisság és gonoszság ellenére még mindig van magyar nép. Kérünk a határon túl is adj megtéréseket. És Urunk, amikor halljuk, hogy milyen helyzet van most az ukrán-orosz konfliktus miatt a világban, különösen is kérjük, hogy adja határon túl a kárpátaljai testvéreinek békességet elsőrenden, és teljes megoldás majd, Urunk. És most a csendben elmondott imádságunkat is hallgass meg, az Úr Jézusért kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 165. számú dicséret 4., 5. és 6. versét énekeljük az Úr áldása, kérése és vétele előtt. Itt is, amikor énekeljük, különösen is figyeljük majd az igéhirdetés üzenete miatt az ének szövegét, hogy mennyi mindenben bátorít ez a gyönyörű ének tovább is bennünket. Kérjük az Úr áldását. Ne félj, ne lankadjanak kezeid Sion. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez neked. Amen.